Egy olyan történetet szeretném, hogyha így együtt megvizsgálnánk, ami alapján azt szeretném így bemutatni, hogy ugye sokszor halljuk azt, hogy az Ószövetségben milyen kegyetlen Isten képe jelenik meg, bezeg az Új Szövetségben meg ellentétben, hogy milyen kegyelmes és jó Istenünk van, és ezt szeretném egy picit feloldani ezzel a történettel, hogy az Ószövetségben is ugyanaz az Isten jelenik meg, aki az Új Szövetségben is. Jónás könyvét szeretném, hogyha így elolvasnánk, ez egy 4 fejezetből álló könyv, és utána egy pár gondolatot ezzel kapcsolatban. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittaj fiához. Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarziszba meneküljön az Úr elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarziszba készült. Kifizette az úti költséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarziszba meneküljön az Úr elől. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre. Nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörés szenvednek. Félelem fogta el a hajósokat, mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóban lévő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyebbé tegyék azt. Jónás pedig lement a hajó mélyébe, és ott feküdt, mély álomba merülve. De oda ment hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá. Mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol? Kelj föl, kiálts Istenedhez! Talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Az emberek meg ezt mondták egymásnak. Gyertek, vessünk sorsot, és tudjuk meg, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Akkor így beszéltek hozzá. Mondd el nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem? Mi a foglalkozásod, és honnan jössz? Hol a hazád, és melyik népből való vagy? Ő így felelt nekik. Héber vagyok, az Urat, a mennyistenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta. Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az Úr erről menekül, mert Jónás elmondta nekik. És ezt mondták neki, hogy tehettél ilyet? Majd ezt kérdezték tőle, mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger? Mert a tenger egyre viharosabb lett. Ő pedig így válaszolt nekik, fogjatok meg, és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger. Mert tudom, hogy én miattam támadt ez a nagy vihar rátok. Az emberek azonban igyekeztek visszaelvezni a szárazföldre, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. Ekkor így kiáltottak az Úrhoz. Jaj, Uram, ne vesszünk el emiatt az ember miatt, ne terheljen bennünket ártatlan vér, mert Te, Uram, azt teszed, amit akarsz. Azzal fogták Jónást, beledobták a tengerbe, a tenger háborgása pedig megszűnt, ezért az emberek nagy félelemmel félték az Urat, áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az Úrnak. Na, hát ez egy érdekes történet. Azért szerettem volna, hogy felolvassuk, hogy lássuk az elejétől így a végéig, hogy mi történik Jónással. Egyébként történelmi feljegyzésekben is olvashatunk, hogy megtörtént egy ilyen hasonló eset egy emberrel, pont egy bálna vadásszal, így az 1800-as évek végén egy angol bálna vadászat közben esett bele a tengerbe, és azt hitték, hogy elveszett a társa is, 2 nappal később egy elpusztult tetemben találták meg, mert valami ott elkezdett mozogni, és a gyomrát feltárva volt ott az ember. 2 napig volt elvileg így ebben az állapotban is, mivel ugye ott sok oxigén van, így túlélte ez az ember a cethal, vagy ez az ámbrászcetnek a gyomrában. Egyébként utána fel is épült teljesen, nem is maradt semmilyen károsodás, és vissza is állt a munkába. Ez így mondom, az 1800-as évek végén írták le ezt a történetet. Szóval, hogy tényleg van, akivel ez még utána meg is történt, és leírták más könyvek is. Na, Jónás. Ugye a Bibliában mindennek van egy szerepe, meg mindennek van egy fontosság, ugye, az se hiába való, hogy Jónás ezt a nevet kapta, meg ugye itt ki is van emelve az elején, hogy olvassuk, hogy Jónás Amittaj fia. Ez nagyon lényeges, a Bibliában mindig beszélőek a nevek, és Jónás nevének a jelentése az maga Jónás, az galambot jelent, amit több helyen a Bibliában hasonlít Izraelhez. Izrael az a nép, amit Isten, vagy akiket Isten kiválasztott, és ez Jónásnak a nevének a jelentés, illetve az is ide van írva, hogy ugye Amittaj fia, az Amittaj névben pedig benne van a hűség szó. Szóval, hogy Isten így látta, vagy így látja Jónást, hogy egy hűséges szolgája. Annak ellenére, hogy látjuk azt, hogy kicsit nem teljesen így az ellentétes útra tér, mégis Isten így látta Jónást, hogy ő egy engedelmes, egy hűséges szolgája Istennek. És ezt azért is szerettem volna, hogy ezzel kezdjük, egyrészt mert ez a történet is így kezdődik, másrészt azért, mert lehet, hogy sokszor látjátok magatokat valahogy, a helyzeteteket, az egész életeteket, viszont Isten más szemmel tekint ránk. Istennek van egy terve, és az ő szemével szeretné, hogy lássuk mi is magunkat, ahogy ő eltervezett eredetileg. Ahogy Jónásnak is adott egy eredeti tervet, hogy egy hűséges szolgája legyen Istennek, úgy, ahogy nekünk is Isten sokkal nagyobb terveket készít el, mint amit lehet, hogy mi most látunk, vagy mi most megtapasztaltunk. Aztán utána azt látjuk, hogy szólt az Úr Jónáshoz. Ugye ahhoz, hogy valaki szóljon hozzánk, kell egy feltétel ennek, hogy csendben legyünk, hogy meghalljuk annak a hangját, akire szeretnénk figyelni. Szóval valószínű, hogy Jónásnak is volt egy kapcsolata Istennel, hogy valamennyire figyelt az Úrra is, és szerette volna őt követni, hiszen látjuk, hogy szólt Jónáshoz, és Jónás meg is hallotta ezt. Amikor így ezt olvastam, eszembe jutott az, hogyha valaki nekem fontos, hogy meghalljam a hangját, akár hogyha most egy ilyen zajos helyre gondolunk, akkor ha nagyon figyelek arra az emberre, aki beszél hozzám, akkor a hangos körülmények ellenére is meghallom a hangját, hiszen ráfigyelek, hogy mit mond. Akár lehet, hogyha nem is hallom, csak a szájának a mozgásából kitalálom, hogy mit mond. Tehát, hogyha valaki fontos nekünk, hogy meghalljuk a hangját, akkor azt lehet, hogy milyen ilyen környezetben is, ahol viharos környezet van, akkor is meghalljuk, hogyha figyelünk annak a hangjára, akinek szeretnénk, hogy szóljon hozzánk. Isten többféleképpen tud hozzánk szólni, tud bennünket vezetni, hogy meglássuk azt, hogy mi az ő terve a mi életünkre nézve. Hogy lássuk úgy magunkat, meg a környezetünket, ahogy Isten szeretné. Pár dolgot gyűjtöttem itt össze, hogy milyen módon tud így Isten bennünket vezetni. Ugye egyik, amit itt is látunk, hogy Jónás beszélt az Úrral, tehát imádságon keresztül Isten képes bennünket vezetni, képes formálni a gondolatainkat, akár ötleteket adni megvalósításhoz, vagy formálni a gondolatunkat egyes dolgokkal kapcsolatban. Én sokszor megtapasztaltam azt, hogy így, amikor Istennel vagyok és kerestem az ő akaratát, akkor formálta a gondolataimat. Volt egy nehezebb időszak az egyetemen, amikor már így a vizsgai időszak végére még maradtak így vizsgáim, és el voltam csüggedve, hogy hát így ezt emberileg már nem bírom tovább, és imádkoztam az Úrhoz, hogy látja ő, hogy ezt most vigyem tovább, vagy adjam fel, vagy mi legyen továbbiakba. Nem is tudtam, hogy milyen tantárgyat csináljak következőleg, mert belefáradtam az egészbe, és Isten nem egy olyan dolgot mondott nekem, hogy akkor most csináld ezt, hanem azt mondta, hogy ne add fel, veled vagyok, bármelyiket választod, bármelyik utat, hogy most, mert az is kérdés volt bennem, hogy melyik tantárgyat vigyem tovább, azt mondta, hogy velem lesz, és igazából emberileg el voltam fáradva, de ez, amikor Isten így adott egy löketet, hogy ne adjam fel azt, amiben benne vagyok, és formált így a gondolataimat, az nagy bátorítás volt arra, hogy tovább menjek, és hála az Úrnak, hogy átvitt azon a mély ponton. Azt olvasok a Bibliába, hogy aki keres, az talál. Tehát, hogyha keressük az Urat, keressük az ő akaratát, akkor megtalálhatjuk őt. Hogyha zörgetjük az ajtót, akkor Isten ad olyan ajtókat, olyan lehetőségeket, amin keresztül megtapasztalhatjuk, hogy ő tényleg valójában Úr a mi életünkön. Aztán a másik forma, amin keresztül Isten vezetését megtapasztalhatjuk, ugye ezek egymással így nem egymástól szorosan elválasztató dolgok, ugye a Biblián keresztül Isten képes megszólítani bennünket. Egy kedves barátom mondta azt, hogy ő régebben is olvasta a Bibliát, és ismerte az összes történetet, de miután személyesen döntött, hogy akkor átadja az egész életét az Úrnak, azután azt mondta, hogy mintha új könyvet kezdett volna el olvasni, mintha azok a történetek, meg azok az igehelyek, amik eddig ugyanazok voltak, így teljesen élővé, és gyakorlatiassá tette, vagy vált így az életében. Tehát így a Biblián keresztül Isten tud bennünket aktuálisan megszólítani és vezetni. Aztán a másik dolog, amin még Isten tud vezetni, az, hogy azok az emberek, akik ugyanúgy hívők is bíznak az Úrban, az embereken keresztül is tud vezetni. Ugye egymás hite által is tudunk épülni, tudunk növekedni. Ehhez kapcsolódóan egy igeverset szeretnék felolvasni, a Róma, Pál levele a rómaiakhoz, első fejezet 12. versét. Vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által. Ez Pál apostol írja a rómaiakhoz, és itt is ugye azt látjuk, hogy egymás hite az tud bátorítani bennünket, tud ez is vezetést adni, vagy hogyha elfáradtunk, meglankadtunk, akkor tud egy löketet adni. Ugye az, hogy másoknak a megtapasztalása is tud bátorítás lenni, hogy mit tapasztalt meg az Úrral, vagy milyen élményei voltak, az is tud bennünket segíteni, vagy esetleg újra visszaállítani abba az irányba, amerre Isten szeretne bennünket vezetni. Aztán még kiegészítésképpen Isten tud vezetni a körülmények alakítása által is. Ugye itt Jónásnál is látjuk, hogy Istennek volt egy terve, hogy menjen el erre a helyre, és úgy alakította a körülményeket is, hogy annak ellenére, hogy Jónásnak más terve volt, meg más akarata volt, így alakította, hogy mégis jusson el arra a helyre Jónás, amire Isten elhívta, vagy ahova Isten elhívta. Ugye válhatnak úgymond kedvezőtlenné is ezek a körülmények, de válhatnak kedvezővé is, és ezen keresztül is tud Isten bennünket vezetni. Aztán még amit Isten megerősítésképpen ad, hogy mi az ő akarata, hogy tud adni egy belső békességet nekünk. Ez mindig, ugye ez mondtam is, hogy nem elválasztható a többitől az imádság, a bibliaolvasás, mindig egybehangzó a Bibliával. Tehát ami a Bibliában megvan írva, azon keresztül tud Isten bennünket vezetni, és adni egy olyan békességet olyan helyzetekben is, amikor lát, hogy a körülmények azok nem békések, vagy nem éppen minden nyugodt körülöttünk, Isten akkor is képes adni egy békességet nekünk. Tehát azt látjuk, hogy Jónást ugye elhívta az Úr ebbe a városba. Ninivéről annyit kell tudni, hogy ez az asszír birodalomnak egy nagy városa volt, később fővárosa is, tehát az asszír birodalom pedig ellensége volt az Izrael népének, ahonnan Jónás is jött, szóval egy olyan ellenséges területre hívta el Jónást az Úr, nem egy ilyen barátságos, kedves helyre, hanem egy elég nehéz terep volt ez, és akár hogyha mai viszonylatba vesszük, akkor Afrikában vagy Koreában ugye ezek a háborús területek olyan, mint hogyha most egy ilyen helyre hívná el bennünket az Úr. Szóval egy kemény terület volt ez Jónásnak. És ugye kellett az, hogy Jónás életében menjenek létre, vagy létrejöjjenek változások, hogy utána használni tudja az Úr őt később a niniveiek számára. Többféle változás lehet az életünkben. Ugye vannak természetes változások, hogyha váltunk munkahelyet, vagy lezárul egy iskola, érettségi egyetem. Viszont ugye vannak olyan változások is, amik a döntéseinknek a következménye. Ez lehet ugye, ha csoportosítjuk, rossz is, vagy pozitív is. Látjuk, hogy itt Jónásnak az első döntése, hogy nem Istent követi, az negatív volt, mert belekeverte őt is egy veszélyes helyzetbe, meg a magával lévőket is, akikkel egy hajóban evezett. Tehát mindig van minden kisebb, meg nagyobb döntéseinknek is következménye. Ezért fontos, hogy átgondoljuk, hogy milyen döntéseket hozunk az életünkben, mert vannak következményei. Sámuel első könyve 15, és a 23-as vers. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. Tehát itt elég keményen van szó arról, hogy az engedetlenséget azt a varázsláshoz hasonlítja, vagy ez a hasonlat van a Bibliában. És a varázslás az mindig egy olyan dolog, amikor olyan dolgokhoz nyúlunk, ami nem Isten szerint való. Akár olyan szellemiségeket hívunk segítségül, ami nem Istentől van, hanem lehúzó és negatív szellemiségek. Szóval figyelnünk kell erre, hogy Jónás is utána ebből megtért, hogy ne engedetlen legyen. És érdekes egyébként megfigyelni azt, hogy ugye kialakult ez a viharos helyzet, és egy ilyen szorongattatott helyzetbe kerültek ott az emberek. Ugye Jónás is, meg a matrózok is, és mindegyik matróz, vagy mindegyik ilyen ott dolgozó kereste a megoldást, saját istenéhez kiáltott, ugye azt olvassuk. Szóval, hogy volt bennük egy olyan keresés, hogy egy olyan helyzetbe kerültek, amit ők már nem tudtak uralni, amit ők már nem tudtak befolyásolni, így keresték azt, hogy valaki feljebb való segítsen nekik. És vannak olyan helyzetek, szerintem mindenki életében, amikor rájövünk arra, hogy ezt a területet nem tudjuk uralni, vagy ezt a helyzetet már nem tudjuk fennhatóságunk alatt tartani, hanem kell, hogy valaki külső segítség jöjjön. Az Új Szövetségben olvasunk arról, hogy ahogy ugye a nagy Pál apostol, akiről olvasunk egy csomó könyvet, meg levelet írt, neki is először meg kellett térnie Istenhez. Ugye előző más neve is volt, Saulnak hívták, és pont ellentétbe ment ő is Istennel, hiszen ő is üldözte a keresztényeket, megölt sok keresztényt, és aztán utána Isten beavatkozott az életébe, és őt is megszólította. És egy olyan helyzetbe került, amikor nem tudta a saját magát uralni. Ugye először azt olvassuk, hogy megvakult, amikor találkozott Istennel, és utána tért vissza csak a látása. Szóval, hogy Isten lehet, hogy ad olyan helyzeteket, amikor nem tudunk uralni, vagy nem tudjuk uralni a helyzetet, és akkor kereshetjük őt, vagy van egy lehetőség arra, hogy megkeressük őt. Ugye azt olvassuk ebben a viharos helyzetben, hogy Jónás, aki ismerte az igét, és tudta, hogy mi miért történik, a hajó mélyében aludt, és ezzel ellentétben ugye a ott dolgozók pedig próbálták megmenteni az életüket, megmenteni az egész hajót. És fontos az, hogy ahogy utána Jónás is megtette, hogy kiálljunk bátran, amikor van lehetőségünk arra, hogy bizonságot tegyünk, arra, hogy kiben bízunk, hogy ki az életünk alapja. Fontos, hogy a környezetünkben Isten bennünket szeretne használni, és Jónást is használta így a későbbiekben Isten. Tehát fontos az, hogy bátran merjünk bizonságot tenni Istenről. Lehet, hogy ez nem olyan jellegű lesz, hogy teljes életünket elmondjuk. Lehet, hogy csak egy-egy kis szegmensét, vagy csak lehet, hogy egy mondatot tudunk elmondani a környezetünkbe. De Isten képes használni bennünket, vagy képes használni akár egy mondatot is, de akár, hogyha van lehetőségünk, akkor mélyebben is beszélgetni. Aztán utána azt olvassuk, hogy Jónás beledobják a vízbe, ugye egy mély pontra kerül az egész történet, meg az ő élete is, és ebben a mélységben, meg ebben a mély pontban, Jónás életének egy mély pontjában az Úrhoz kiált, és segítséget kér tőle, Istentől. És ugye azt olvassuk, hogy 3 napig van ebben a helyzetben. És itt is szeretnék egy részt felolvasni a Új Szövetségből, ez a Máté 12:40. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az ember fia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Ez a esemény, ami Jónással történt, előrevetíti azt, ami az Új Szövetségben egy nagyon fontos esemény, és a hitünk alapját is képezi. Hiszen azt olvassuk, hogy ahogyan Jónás volt így ebben a 3 napban a mélységben, úgy Isten fiának is a mélységben kellett lennie, meg kellett halnia. Azért kellett meghalnia, hogy nekünk életünk lehessen. Ugye azt látjuk, hogy Jézus nem csak meghalt ezekért a bűneinkért, hanem fel is támadt, hogy ezt az áldozatot azért hozta meg Isten értünk, hogy ez a kapcsolat, ami az elején elromlott, az újra visszaálljon, hogy újra beszélő viszonyban tudjunk lenni Istennel. Ez, amit az elején is mondtam, hogy Isten mennyiképpen képes vezetni bennünket, ez a viszony így visszaálljon Isten és köztünk. És hogy ez a történet is egy kicsit előjele, vagy ilyen előképe annak, hogy Isten is ilyen nagy áldozatot hozott értünk, hogy az egyetlen fiát odaadta nekünk, értünk, hogy aztán utána, hogyha mi ezt elfogadjuk hittel, akkor újra kapcsolatba kerüljünk Istennel. És ahogyan Jónás sem maradt itt ebben a helyzetben, Jézus sem maradt a halál kötelékében, hanem feltámadt, és Jónás is ugyanígy kijött ebből, és Isten kihozta ebből a rabságból, amit a cet hal okozott, vagy ez a nagy hal okozott. És azt a második fejezetben olvasunk Jónás imádságáról. Érdekes egyébként, hogy ezt az imádságot Jónás úgy mondja el, hogy még a hal gyomrában van. Tehát még nem történt meg a szabadulás, mégis ő előre már hálát ad Istennek, hogy Isten kimenti ebből a helyzetből. Nagyon fontos az, hogy ha vannak mélypontok is az életünkben, akkor tudjuk meglátni, hogy miért vagyunk hálásak, vagy mik lehetnek azok a dolgok, amikért hálásak tudunk lenni. Hiszen hogyha hálásak vagyunk azért, amiket kaptunk, vagy amik történtek velünk, akkor kicsit ez átformálja a szívünket, meg a gondolatainkat, hogy ne a nehézségekre koncentráljunk, ne éppen arra, amiben benne vagyunk, hanem tudjunk egy kicsit tovább lendülni ezen, és áthangolja az egész életünket, hogyha hálásak tudunk lenni, és tudunk azt meglátni a nehézségekben is, hogy Isten mennyi jót tett, és mennyi jót fog tenni az életünkben, ahogy ugye Jónás is így előre adott hálát, hogy Istentől jön majd a szabadulása. Aztán a harmadik fejezetben azt látjuk, hogy Jónás elment végül Ninivébe, abba a városba, ahova eredetileg elhívta Isten, és igazából nem sokat kert el, elmondja azt, amit Isten mondott neki, hogy még 40 nap, és elpusztul Ninive. Szóval látjuk, hogy nem is tett hozzá semmit, nem is vette belőle semmit, csak elmondta, hogy ennyi, hogy megné 40 nap, és elpusztul Ninive. Hogyha csak így ezt látom, akkor én azt gondolnám, hogy hát biztos, hogy erre nem lesz nagy hatása, hiszen nem mond el semmi pozitívat, vagy nem kezd el semmit így mellé beszélni, hanem egyszerűen csak ezeket elmondja, és mégis azt látjuk, hogy Isten ezt mondta neki, ezt adta tovább, és használta őt, hiszen utána Ninive lakosai elkezdtek gondolkodni ezen, és megváltoztatták így az életüket, a gondolkodásukat. Hogy Jónás csak azt mondta, amit éppen Isten rábízott. És de látjuk, hogy ennek hatására a Ninive lakosai böjtöt hirdettek, meg zsákruhát öltöttek. Ugye ez mind a kettő egy olyan motívum, ami a bűnbánás, a Istenhez való visszatérésnek a motívuma, vagy szimbóluma, hogy egyrészt böjtöltek, keresték Isten akaratát ezek az emberek. A böjt során letették a saját akaratukat, és letehetjük mi is a saját akaratunkat, a saját elképzeléseinket, és odaszálljuk ezteket Istennek, és meglátjuk, hogy Isten mi az, amit szeretne nekünk szólni. Ézsaiás könyvében, az 58. fejezetben olvasunk egy kicsit a böjtről. Ézsaiás 58, és 6-tól végül is végig a fejezetig 14-esig otthon is elolvashatjátok, így ez konkrétan így a böjtről szól, hogy milyen az Isten szerinti böjt. Csak a 6-os verset olvasnám most így fel, hogy nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösön felrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsájtod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. És utána azt olvasuk, hogy mit lehet böjt alatt tenni, meg milyen ígéreteket ad Isten a böjthöz kapcsolódóan. És egyrészt Isten azt mondja, hogyha odaszálljuk az életünket, és keressük az ő akaratát, és önmagunkat háttérbe szorítjuk, és azt szeretnénk, hogy Isten megmutassa, hogy ő mit szeretne a mi életünkkel, akkor képes változásokat adni. Ugye egyrészt a későbbiekben olvasunk, hogy tud adni válaszokat a kérdéseinkre, hogyha vannak bennünk kérdések, akár a jövőnkkel kapcsolatban, vagy akár a múltunkkal kapcsolatban, hogy ez miért volt, akkor Isten tud válaszokat erre adni. Vagy lehet, hogyha éppen nem ad választ, akkor türelmet tanít azzal kapcsolatban is. Aztán tud adni védelmet Isten. Egyrészt fizikailag meg tud bennünket védelmezni, másrészt szellemileg is tud védelmet adni Isten nekünk. Aztán a böjttel kapcsolatban még egy ígéret, amit Isten mond, hogy erőt tud nekünk adni, erővel tud bennünket feltölteni, mind fizikailag is, mind pedig lelkileg, szellemileg is tud egy frissességet adni nekünk, felüdíteni. Még akkor is, hogyha lehet, hogy éppen az életünk egy ilyen száraz, kietlen helyeken megy, akkor is tud felüdíteni bennünket, és frissességet adni. És helyre tud bennünket állítani, arra a helyre, vagy arra az útra tud bennünket igazítani, ami az ő akarata. És Isten soha nem arra törekszik, hogy neki legyen igaza, és megmutassa, hogy látod, nekem volt igazam, hanem arra, hogy az ember megtérjen a téves útról, és életben maradjon. Istennek ez van a szívén, hogy megtérjünk arról az útról, ami nem az övé, és életben maradjunk, hogy vele kapcsolatban legyünk. Aztán utána azt látjuk így a történet végéhez közeledve a 4-es fejezetben, hogy a ninivejek megtértek, és Jónás kijött a városból, és nem az jött fel benne, hogy jaj, de jó, hogy Isten milyen jót tett rajta keresztül, hanem látod, Isten megmondtam, hogy ez fog történni, akkor miért kellett ez az egész. Egy ilyen keserűség jött fel a szívébe, ugye volt egy csalódottság, hogy úgy is Isten majd megbocsájtott volna nekik, és látszott, hogy Jónásban egy ilyen tényleg csalódottság volt, és Isten utána mutatott neki egy történetet, ugye, amit olvasunk itt a bokorról, hogy egyik nap felnőtt ez a bokor, aztán másik nap el is pusztult. Fontos az, hogy milyen döntéseket hozunk az életünkben, hogy Isten akaratát keressük, vagy a saját akaratunkat, hogy nézzük azt, hogy talán Isten hogyan látja a helyzeteket, vagy a helyzetünket, a helyzetemet, vagy pedig én próbálom irányítani ezeket. Vagy azokat a helyzeteket, amiket nem tudok irányítani, vagy kapcsolatokat, akkor azzal mit kezdek? Fontos az, hogy Isten szemén keresztül lássuk az embereket, saját magunkat is, és nagyon bátorító ebből a történetből az, hogy Isten a mély pontokon is, a nehézségekben is meghallgat bennünket, és tud adni szabadulást, tud adni megoldást nekünk. És tényleg Isten nem arra törekszik, hogy ő bemutassa a saját igazságát, hanem azt, hogy megtérjenek az emberek, és életben maradjanak. És érdekes egyébként a vége ennek a történetnek, hogy igazából nincsen vége, nem tudjuk, hogy mi történt Jónással, vagy mi folytatódott benne, és szeretném ilyen nyitottan hagyni nektek is, hogy mi lesz a folytatása a ti életetekben, mit döntötök, milyen döntéseket hoztok. Bátorítok arra, hogyha benneteket arra, hogyha akár mély ponton van az életetek, vagy akár száraz, kietlen helyen jártok, vagy talán minden most jó, akkor amilyen döntések előtt álltok, keresétek Isten akaratát, és bízzatok benne.